rész is ugyanis győzhetünk. Én tudom, hogy mindig az ebéd utáni részek a legnehezebbek. Úgyhogy nem probléma, ha lecsukódik a szemetek egy kicsit, de majd lehet, hogy lesz az előadásnak olyan része, hogy egy kicsit megijesztelek benneteket, akkor elég előre elnézést kérek, hogyha valakit a legmélyebb álmából felkeltek. Jó? De most megnézzük azt, hogy hogyan győzhetünk. Hogyan győzhetjük le a kontrollálást? Hogyan tudjunk megszabadulni a kontroll illúziójától, illetve a vele járó szorongástól? Egy-két idézetet fogok ismertetni. Például az első Byron Katie-től, neki egy mostanában egy viszonylag híres pszichológus. Ő mondja azt, hogy az élet egyszerű. Minden érted történik, és nem a kívánságot szerint. Minden pontosan a megfelelő pillanatban történik, sem túl hamar, sem túl későn. Nem kell szeretned, csak könnyen, ha megteszed. Vagy egy másik idézet, mástól. A teljes elfogadottság tudatában való megpihenésem megengedi számomra a kontroll illúziójától való szabadulást. És készségessé tesz arra, hogy ítélkezés nélkül úgy vegyem észre, és úgy fogadjam el a dolgokat, mint amelyek jók nekem. Ugye ezt érdemes megtanulni, már nem magát az idézetet, hanem ami a tartalom, ami mögöttem van, hogy megpihenhetünk a teljes elfogadottság tudatában, hogy Isten teljesen elfogad minket, és teljesen, ő az, aki kontrollálja minden körülményünket, és tudja, hogy mi az, amit megenged, és mi az, amit nem is. Ugye a Róma 8.28, az azért mindannyiunknak a szívében benne van, ugye? Hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Akár rossznak látjuk, akár jónak látjuk, teljesen mindegy, hogy mi hogy értékeljük, de hogy Isten ezt a javunkra, az üdvösségünkre használja fel, az biztos. Oké, nézzünk egy következő idézetet. A benned lévő teremtő folyamat önmagad feladásának, az önátadásnak a folyamata, nem pedig a kontrollé. Ugye itt az ábra is mutatja, hogy érdemes megadnunk magunkat Istennek. Hogyan szabadulhatunk akkor a kontroll illúziójától és a vele járó szorongástól? Úgyhogy ha ezt a hozzáállást fejleszted ki magadban, hogy lehet, hogy éppen fogalmam sincs arról, hogy mi történik, éppen mi történik, vagy miért történik, és ezt szeretem. Egyszerűen, mert annyira bízom Istenben, hogy tudom, hogy mindenek kezében van. És ugye itt van a szorongás kör és a befolyásolás köre. Hogyan tudjuk a befolyásolás körét növelni? Ugye a szorongás körének a lényege az, hogy birtokoljunk, a birtokolni. Bárcsak több pénzem lenne, bárcsak jobb házasságom lenne, bárcsak jobb egészségem lenne, bárcsak több boldogságom és szeretetem lenne. De ezek a vágyak. Ezek a vágyak, amelyek önmagukban is szorongást okoznak. De mi a befolyásolás körének a lényege? A jelen pillanat megélése, lenni. Ha ezt kitűzöm célként, hogy talán lehetek jobb, belátóbb, érettebb, alkalmasabb, kedvesebb, bölcsebb, ez az, amiért valamit tudunk tenni, és akkor a befolyásolás köre megnő. Minden helyzetben van valami, amit megtehetek. Csak meg kell találni. Ugye a szorongás sokszor abból fakad, hogy a tehetetlenségemet élem át. De minden helyzetben van valami, amit megtehetek. Kérjük Istent, hogy nyissa meg a szemünket erre, hogy le tudjunk győzni a szorongásnak a minket szorongató hatalmát. Hogyan győzhetjük le a kontrollálást? Éljünk a múltban? Vagy éljünk a jövőben? Ugye a múltban élés, ez egy csomó bűntudatot, szégyent generál bennünk. A jövőben élés egy csomó szorongást generál bennünk. Nem. Adjuk fel nyugodtan a kontroll illúzióját. Értsd meg, hogy a szorongás a depresszió abból ered, hogy megpróbálod kontrollálni vagy a jövőt az aggódásoddal, vagy a múltat azzal, hogy megpróbálod megváltoztatni azt, ami már megtörtént, amit már nem lehet megváltoztatni. Ebből adódnak a szorongásunk. Ismerd fel, hogy minden próbálkozásod ostobaság, totális idő és energia veszteség. Ismerd fel, hogy egyedül Istennek van hatalma a jövőt kontrollálni, nekünk nincs a kezünkben ez, és átalakulást hozni abból, ami a múltban történt veled. Ha a bűntudat vagy az elvesztett lehetőségek gyötörnek téged, akkor folyamatosan a múltban élsz. Nem a jelenben is, hanem a múltban. Nem az életet éled, ami most jelen pillanatban itt van, hanem folyamatosan a múltadnak a rabja vagy. Ha aggodalmaskodsz, akkor meg folyamatosan a jövőben élsz. Jaj, mi lesz holnap, mi lesz egy év múlva, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, stb. Folyamatosan a jövőben élsz. Ez is nagyon megnyomorít minket. Ha béke van benned, akkor a jelenben élsz. Tehát ha ez a békesség és harmónia benned van, ami az Istennel való kapcsolatból fakad, és csak rákoncentrálsz, és gyermeki bizalommal odaadod magad, akkor békesség lesz benned. Isten jó, élj a pillanatban, élj a jelenben, élj a mában. Itt a múlt, és itt a jövő. A múltat alapvetően a bűntudat határozza meg, a szégyen határozza meg, és a harag. Ez a három, ami meghatározza. Ha a jövőben élsz, akkor azt a félelem határozza meg, a szorongás és a bizonytalanságnak az érzése. De itt van a jelen, és ebben a jelenben itt van ez a kereszt, amire te fel vagy feszítve. A Galata 2.20 alapján Krisztussal együtt megfeszítettem, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És a megfeszített óember már halott. És ezáltal megszabadultál a múlttól, a bűntudattól, a szégyentől, a haragtól, mert megkaptad a megbocsátást, a teljes megbocsátást. És a jövőtől pedig úgy tudsz megszabadulni, hogyha teljesen átadod magad Istennek, az ő kezébe. Az ő kezébe teszed le a jövődet. Ahogy Jézus még a kereszten is azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Pedig a közeljövője nem volt rózsás, mert pár pillanat múlva meghalt. És mégis ott is a halála előtti utolsó mondata is ez volt. Tehát az önátadás, az megszabadít minket a bizonytalanságtól, a szorongástól, a félelmeinktől, mert teljesen Isten kezébe tesszük le az életünket. Ugye Kolosszi 2.14 a múltunkra vonatkozóan azt írja, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztvára. Teljes megbocsájtás. És a jövőről szólva azt írja Pál apostol a Filippi 4.6-ban, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. És ezzel teljesen rábízod a jövődet. Isten jó, élj a pillanatban. És akkor most egy verset is szeretnék felolvasni még erre a témára, ezzel a témával kapcsolatban. Bár rímet nem fogtok találni benne, de ez ne zavarjon titeket. A vers címe ez, hogy a nevem vagyok. Sajnáltam a múltat, és féltem a jövőtől. Hirtelen az Uram elkezdett beszélni. A nevem vagyok. szünetet tartott, vártam, és akkor folytattam. Amikor a múltban élsz, annak hibáival és sajnálni való dolgaival, az nehéz. Nem vagyok benne. A nevem nem a voltam. Amikor a jövőben élsz, annak problémáival és félelmeivel, az nehéz. Nem vagyok benne. A nevem nem a leszek. Amikor a jelen pillanatban élsz, az nem nehéz. Benne vagyok. A nevem vagyok. Hogyan szabadulhatunk meg a büszkeségtől? Ugye általában nem nagyon tudjuk értékelni magunkat. Ez a két szélsőség van, hogy vagy féregnek gondoljuk magunkat, vagy Istennek gondoljuk magunkat, és valahol a skálán a kettő között próbáljuk belőni magunkat, de inkább a szélsőségek felhajtva. Ugye mondjuk induljunk ebből az ideális állapotból, hogy középen vagyok, és mondjuk az önértékelés, amikor önmagamat értékelem, az egy ilyen, mintha ilyen felfele húzó erő lenne, mint ami ezt az egyenest felfele húzná, és a lefele ható nyilas pedig, amikor elfogadom azt, hogy a mennyei apukám értékel engem. Hogy miért pont az mutat lefele, ezt nem sokára megértitek, és mert ugye természetes lenne, hogy miért nem fordítva van, de megvan ennek az oka, és mutatom. Ugye, ha az egyik szélsőség az, hogy én féregnek, semminek gondolom magam, a másik szélsőség pedig az, hogy Istennek, és ha minél mélyebben elmerülök az önértékelésben, és akkor ez felfele húzza az egyenest, annál instabilabb a középen lévő állapot. Tehát minél nagyobb erővel folytatom ezt az önértékelést, annál nehezebben tudok megmaradni ebben az állapotban. Szükségszerű, hogy vagy totálisan alacsony lesz az önértékelésem, ez az féreg effektus, vagy pedig Istennek gondolom magam, és teljesen eltelek a büszkeséggel. A kérdés az, hogy min alapul az identitásunk. Isten értékelésén, vagy az önértékelésünkön. És az önértékelésünkön belül, hogyha ezt választjuk, akkor min alapul. Ugye sokan a külső megjelenés, fellépés, személyes hatás alapján értékelik magukat. Vagy sikeresség a hivatásban, sportban, valamilyen hobbiban, vagy a másik nem meghódításában, vagy akár társadalmi, vagy akár gyülekezeti munkában. Tehát arra is építhetjük az identitásunkat, hogy milyen jó szolgái vagyunk Istennek. Hamis, nagyon hamis identitástudat. Mert Istennek nem az a fontos, hogy így alakítsuk ki az identitástudatunkat, hogy mi jó szolgái vagyunk, meg minél többet szolgálunk, meg ilyenem. Azt akarja, hogy azt éljük át, hogy a gyermekei vagyunk. És hogy ez az identitás, amit tőle kaptunk, ez teljes mértékben ajándék, és nem mi építjük fel a sok szolgálattal. Vagy a társadalmi, közösségi, egyházi pozíció, vagy a divat követése például, ahogy öltözködünk, a szokások, a nézetek. Nagyon sokan egyszerűen csak azért veszik fel akár a speciális ruhákat, vagy szokásokat, vagy nézeteket, mert van egy úgynevezett csoportnyomás, tehát a többiekkel együtt kell haladni, ugye haladjunk a korral, van egy médiánnyomás is, egyszerűen tőlük remélem az elfogadottságot, illetve félek az elutasítottságtól, hogyha én egyéniség merek lenni, és nem követem ezeket a divatokat. Vagy ugye építhetjük az identitásunkat a vagyonra, a vagyontárgyaikra, a státuszszimbólumainkra, vagy arra, hogy hogyan tudunk uralkodni mások fölött, hogyan tudunk pozícióba kerülni, vagy manipulálni másokat. De akár lehetnek ideálképeink, úgynevezett sztárok, ugye a serdülőknek a szobája ki a plakától, a különböző sztárokkal, akik valójában percemberkék. De éppen az aktuális celeb, vagy az aktuális sztár, és őt akarjuk utánozni, vagy őt akarják ezek a gyerekek, vagy serdülők utánozni, mert hogy akkor vagyok valaki, ugye. Keressük kétségbe esetten az identitásukat, amit persze meg akarnak különböztetni a szülői identitástól, mert ez nem jó, az nem jó, hogyha az apám fia vagyok, tehát meg kell keresnem a saját identitásomat. Aztán majd eljön az akkor is, amikor már visszabillen minden a normális kerékvágásba, ebből a szempontból is. Vagy amikor befogod egy kortárs, vagy valamilyen csoport, egy valamilyen sporthoz kapcsolódó, vagy hobbihoz, vagy bármi máshoz kapcsolódó csoport, vagy akár vannak olyanok, akiknek már csak az ilyen deviáns csoportok maradnak, akik befogadják az illetőt, de a lényeg az, hogy tartozzam valahova, hogy mondhassam magamat valakihez, hogy én is hozzátok tartozom, én is ennek a csapatnak a tagja vagyok. Hát ez, így építjük fel mi saját magunk Isten nélkül az identitásunkat. De nézzük meg, hogyha elfogadjuk Isten értékelését, minél inkább elfogadjuk Isten értékelését, annál stabilabban megmaradunk az egészséges pozícióban. Nem tudunk kimenni belőle. Nem is nagyon törődünk azzal, hogy kik vagyunk, egyszerűen élvezzük Istennek a szeretetét. Tudjuk, hogy az ő drága gyermekei vagyunk, nem kell ezt megszolgálni, nem kell érte semmit se tenni, egyszerűen csak élvezzük és hálát adunk érte. És nem lesznek ilyen gondjaink, hogy alacsony önértékelés vagy büszkeség. Ha a legdrágábbnak azt tartjuk, ezt a pozíciót, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát így szabadulhatunk meg a büszkeségtől. Van egy nagyon kedves zsoltár, ez a második legrövidebb zsoltár, 131. zsoltár, 3 verses, ami tulajdonképpen a büszkeség ellentétéről, az alázsatról szól. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké. Ez számít. Higgyétek el, hogy messze ez a legnagyobb pozíció. Lehet, hogy valaki vezet egy 100 000 fős gyülekezetet, vagy nem tudom, akármi más lehet mondani. Ez semmi. Ahhoz képest, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ez számít. Többi nem számít. Nem kell nekünk semmit sem elérni már, de semmit sem teljesíteni, vagy letenni az asztalra Istennél. Isten drága gyermekei vagyunk, így, ahogy vagyunk. Add fel a saját magad által kialakított identitásodat, mert hidd el, hogy amit Istentől kapsz, az sokkal-sokkal drágább, stabilabb és értékesebb. Fogadd el a mennyei apukád által ajándékba adott identitásodat. Hogyan szabadulhatunk meg a bálványimádástól? Választanod kell, vagy Isten, vagy a bálvány. Vagy a test szerinti élet, az én élet, az önmagamból táplált élet, amikor nem kell Isten, ugye ennek az a lényege, hogy független vagyok Istentől, továbbra sem kell Isten az életembe, nem ismerem el a kiszolgáltatottságomat, majd én megoldom, mert vagyok olyan jó, vagyok olyan okos, hogy meg tudom oldani az életemet magamtól is, és ennek van vallásos verziója is, amikor Isten nélkül Istenért élünk, és Istennek szolgálunk. Ez volt Pál apostol Saul korában. És az ellentéte a lélek szerinti élet, az Istenből táplált élet, aki a Zoét adja, aki ezt a jelentőségérzetet, fontosságtudatot adja, egyedül ő tudja adni. Vagy ugye választhatsz a saját test identitás megteremtése és az apukánktól kapott identitás elfogadása között. Egyszerűen befogadod azt, amit mond rólad, ami az ő szívében van rólad, és azt teszed a magadévá, vagy pedig próbálkozol egy saját testi identitással. Saját erőből, kontrollal akarod a biztonságodat elérni, vagy pedig a gyermeki bizalmat választod. Mert egy olyan apukád van, aki mindenható és abszolút jó, és joggal bízhatsz benne. A biztonságnak és szabadságnak álcázott rabságot választod, a amit valahogy akár pénzzel, akármi mással meg lehet teremteni, vagy az apukánk jelleméből fakadó biztonságot és szabadságot. Azt választod, hogy birtokolsz, vagy egyszerűen azt választod, hogy megéled a mennyei apukánál való kapcsolatot. Ugye Jézus azt mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Ez azt jelenti, hogy hajléktalan volt? Én úgy gondolom, hogy nem azt jelenti. Biztos voltak ilyen éjszakái, amikor ott a csillagok alatt aludt, de nagyon sokszor gondoskodott róla Isten, hogy mások befogadják. És befogadták őt a tanítványaival együtt, egy ilyen népes csapat. Erik Frommnak, aki egy másik híres pszichológus volt, amerikai pszichológus, ő mondta ezt a mondást, hogy ha az vagyok, amim van, és ha elveszítem azt, amim van, akkor ki vagyok. Ugye ez a birtokolni. Tehát ha erre koncentrálok, hogy birtokoljak, és az alapján teremtem meg az identitásomat, mi lesz az identitásommal, hogyha ezt elveszítem? Erre utaltam, amikor a nagy gazdasági világválság áldozatairól beszéltem. Hogyan szabadulhatunk meg a félelemtől? Képzeljük el, hogy jársz az erdőben, és akkor megmutatom neked a félelmedet. Itt van egy nagy medve, és itt vagy te. Így reszkedsz. És akkor persze próbálsz bemenekülni egy házba. Ez biztonságos lesz? Nem valószínű, ugye? Itt a nagy medve, és abban a kis házban valószínűleg esélytelen vagy. És akkor persze megerősödnek a félelmeid, mert ilyen a medve, és elintézi ezt a kis házat egy mancsával odacsap, és akkor neked annyi, és akkor szépen kihúz, még ha esetleg be is tudsz mászni valahogy a kis házba, és akkor megesz téged. Tehát jogos a félelmed, mert ez a kis ház, ez nevetséges, ez nem védelem. Ugye? De itt van egy nagy turista ház, egy nagyon stabil, jó vastag rönkökből, nagyon stabilan megépített ház. Ezzel nem tud a medve mit kezdeni. Jön a medve, te már benn vagy a házban, mit fogsz érezni? Jön a medve oda megy a házhoz, és akkor elkezd dörömbölni a házon. Mit fogsz érezni? Ez volt az ébresztelvé. Mit fogsz érezni? Félelmet. Pedig a ház stabil teljesen. Te oda fogsz menni az utolsó sarokba, ott dörömböl a medve, és te így kuporogsz az utolsó sarokban, reszkedsz a félelemtől, mert erre vagy beprogramozva, erre a házra. Hiába vagy ott a stabil házban, az érzelmeid azt mondják neked, hogy félni kell. Tehát a félelem érzését éled meg. Dörömböl a medve, és te félsz. A félelmed, a benned lévő félelem azt a viselkedést generálja benned, hogy a legutolsó, a legmesszebb lévő sarokba húzódj a medvétől. Persze tudod, hogy esélytelen vagy akkor is, vagy legalábbis ezt érzed, hogy esélytelen vagy, mert hallod a medvének a dörömbölését. Így folyamatosan. És minden egyes dörömbölés fokozza a félelmedet. A végén már olyan vagy, mint egy kocsonya, mint egy ilyen rezgő kocsonya, és már nem is nagyon bírja az agyad elviselni ezt a nagy félelmet. Miért? Mert az a hamis hiedelem van benned, hogy a medvének nem akadály ez a ház sem. Hát ha ez a kis vityiló nem volt akadály, akkor ez a ház sem lesz akadály, és téged most elintéz a medve. De az igazság az utolsó helyen van. azt nem is veszed számításba. Tehát az a sorrendünk, hogy érzem, teszem, hiszem, tudom. És ez egy nagyon rossz sorrend. És nagyon fontos, hogy átprogramozzuk magunkat, mert rosszul éljük át a szituációt. Mert mi történik valójában? Ugye jön a medve, és tényleg dörömböl folyamatosan a házon. De tudom, meg vagyok győződve arról, hogy ez a ház teljesen stabil. Nem érdekes, hogy dörömböl a medve. Oda is mehetnék, és beszélgethetnék vele, hogy meg visszadörömbölhetnék, hogy ho-ho, de jó játék, stb. Mert nem tud mit csinálni. Nem tud behatolni a házba, nem tudja szétverni a házat, nem tudja tönkretenni. Mert annyira stabilan, jól meg van építve ez a ház. Nagyon fontos, hogy mik a meggyőződéseink. A meggyőződésre épülnek az érzelmek. Nem fogok félni. És erre fog épülni a viselkedésem. Hogy oda megyek a legközelebb hozzá, és akkor én is dörömbölök neki. Meg megkérdezem tőle, hogy hogy vagy, és miért szórakozol velem, meg mit akarsz tőlem. Nem látod, hogy lélekházban vagyok? Ne pazarod az energiáidat feleslegesen. Tehát el lehet így is beszélgetni a medvével. De amikor a félelem az teljesen beszűkíti a látásunkat, a gondolkodásmódunkat, eltünteti a józan perspektívákat. Tehát a félelemjeinktől való megszabadulásnak mi az útja? Az, hogy ha elkezdek félni, akkor rögzítem a gondolkodásomban a tényeket. A tény az, hogy biztonságban vagyok. Ott van a ház, egy nagyon stabil ház, biztonságban vagyok. Még két medve is jöhet, meg három medve is jöhet. Akkor is biztonságban vagyok. Mert ez egy nagyon stabil, nagyon jól megalapozott, nagyon erős ház. Kettő. Azt a választom, hogy elhiszem a tényt. Elhiszem, hogy biztonságban vagyok. Mert ilyen irracionális emberek vagyunk. Sokszor nem elegendő a tény. A tény csak az elmémben van. De attól még félek, hogyha az érzelmeim így előjönnek. És a negatív beprogramozottságom előjön. Tehát igenis tudatosan azt kell választanom, hogy biztonságban vagyok. A hit az nem csak információ. Az nem csak valaminek a tudása. A hit az tulajdonképpen egy döntés. Beleegyezem, hogy ez így van. Beleegyezem, hogy ez a ház tényleg stabil, és meg fog védeni engem. És ez szerint fogok viselkedni. Egy ilyen döntést meg kell hoznunk ahhoz, hogy aztán tényleg ne féljünk attól a medvétől, és visszadörömböljünk. Tehát azt választom, hogy elhiszem, hogy biztonságban vagyok. Azt választom, hogy úgy cselekszem, hogy biztonságban vagyok, tehát oda megyek, és akár visszadörömbölök a medvének, és elkezdem biztonságban érezni magam. Tudjátok, az érzéseink mindig válaszadók. Az érzéseink mindig azt mutatják meg, hogy éppen mit gondolok a szívemben belül. Mindig azt mutatják meg. Lehet, hogy tudatosan nem érzed, hogy mit gondolsz, vagy nem tudatosítod magadban, hogy mit gondolsz, de ha szomorú vagy, akkor biztos, hogy valamilyen szomorú gondolat generálta a szomorúság érzését. Valamilyen olyan gondolat, ami a szomorúság érzését hozta elő. De minden érzelem mögött van egy gondolat. Tehát első az igazság, második a hit, harmadik a viselkedés, és a negyedik az érzelem. Az érzelmek válaszadók. Tehát tudom, hiszem, teszem, érzem. Ez a jó sorrend. Tudom, hiszem, teszem, érzem. Ez persze idő, amíg átprogramozódunk, de ezt érdemes megharcolni. Majd délután még fogok egy-két Zsoltárt kivetíteni nektek Dávid Zsoltáriból. Azt mondja, ha bár hat támad reám, úgy körbevettek teljesen, mégsem fél a szívem. Mert volt egy meggyőződése Dávidnak, hogy Isten az oltalma. Mert egyébként a hadat látta, és elkezdhetett volna félni. De volt egy meggyőződése szívében, hogy Isten az ő pajzsa, és hogy ő megvédi. De ez idő. Az érzéseink nem elég jók arra, hogy feltárják számunkra az igazságot. Nagyon sokan azt a hibát követjük el, hogy az érzéseinkre hallgatunk, és elkezdünk félni. De az érzéseink az nem az igazság. Ne tegyük egyelővé az igazsággal. Az érzéseink azok csak az éppen meglévő gondolatainknak a tükröződései. Az érzések pusztán hőmérők, amelyek megmutatják, hogy mi van körülöttünk, hogy mi van az agyunkban, hogy mennyi a hőmérséklet. Mennyi annak a gondolatnak a hőmérséklete, hogyha így furán akarok beszélni. Kérdés az, hogy mi a medve az életedben? Mitől félsz? Mi okozza a szorongásaidat? Mitől félsz? Vagy melyik az a terület, amelyet még nem tudsz átadni Istennek, mert félsz attól, hogy valami rossz fog megtörténni. Ez is mutat egy bennünk lévő Isten képet. Tehát mi a medve az életedben? És a következő kérdés az, hogy mi a menedékház az életedben? Vagy ki a menedékház az életedben? Tehát az első az igazság, a második a hit, a harmadik a viselkedés, és a negyedik az érzelmek. Tudom, hiszem, teszem, érzem. Ez a sorrend. Hogyan szabadulhatunk meg a szégyentől? Ugye ezt már pedzegettem. Ez az alapja, hogy feltétel nélkül hiszünk Istennek a feltétel nélküli szeretetében. Ebből fog következni, hogy át tudjuk élni az általa nyújtott érzelmi biztonságot. Csak ekkor tudjuk átélni. Hogyha ezt tényként magunkra vesszük, hogy Isten engem szeret. És hogyha nem látod a körülményekből, ha nem látod az áldásaik számából, nézd fel a Golgotára. Csak ott látod meg, hogy Isten mennyire szeret téged. Az annyira erős, annyira brutális kijelentése Isten szeretetének, hogy ott mi már nem tudunk más következtetésre jutni. Ugye ezért adott Jézus például fontos jelképeket, és ugye az én testem, az én vérem. Ha nem eszitek az én testemet, ha nem iszátok az én véremet, semmi közöttök nincs hozzá. Ezek mind-mind a kegyelem, a szeretetnek a jelképei. Ugye megtört kenyér és a kiöblött bor. Ebből következik, hogy a szívünket teljesen meg tudjuk nyitni előtte. Csak az érzelmi biztonság átélése után tudjuk megnyitni a szívünket. De akkor megnyitjuk. Akiben bízunk, azelőtt megnyitjuk a szívünket. És ekkor fogjuk átélni a szabadságot. Hogyan szabadulhatunk meg a szolgaság lelkétől? Na most koncentrálunk a második részre, a szebb részére ennek az igének. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ennek a kifejezésnek megtaláljuk és megéljük a tartalmát. Ha lemerjük vonni az ebből adódó következtetéseket, na akkor lesz pontos képünk Istenről. Mert Isten így mutatta be magát, Jézus így mutatta be Istent, hogy ő a mennyei apukánk. Jahve, ugye a láthatatlan Isten, akinek a nevét a zsidók nem merték kiejteni, mert félreértették a harmadik parancsolatot, hogy az Úrnak, a Te Istenednek nevét hiába felnevet. De nem arról volt szó, hogy nevet fel az ő nevét, hanem hogy hiába nevet fel. De hát ugye, hogy lehet ezt a törvényt betölteni? Legjobb, ha ki sem mondjuk a nevét, és akkor tudni, hogy betartjuk a parancsolatot. Ez jellemző volt a zsidókra, hogy mindig ilyen kerítéstörvényeket csináltak, hogy az adott kerítésen belül lévő törvényt biztosan betartsák. Hát ennek vannak... Na jó, egy példát gyorsan elmondok. Van egy olyan törvény, hogy ne főzd meg a gödölyét az anyja tejében. Ugye? Na most ebből mi lett? Azt próbálták biztosítani a zsidók, már ők maguk sem értették, hogy mi ez ennek a törvénynek a lényege. Ez egyébként egy csúnya kánaanita szokás volt még a honfoglalás idején. Borzalmas egyébként belegondolni, hogy a saját anyja tejében főzik meg a kis gidát. Tehát ez egy borzasztó, gonosz, kifejezett gonoszság volt. De ugye a babiloni fogságból visszatért zsidók ezer évvel később már nem nagyon tudták, hogy mi ennek a törvénynek a lényege, és de megpróbálták betartani. Hogyan? Úgyhogy elválasztották a húsos ételeket a teljes ételektől. Mert nem zárható ki, bár nagyon vigyázunk, de nem zárható ki, hogy az a hús az éppen annak a kis kecskegidának a húsa, és nem zárható ki, hogy a teljes ételben, vagy a sajtban, vagy akármi másban, joghurtban pont az anyjának a teje van. És épp ezért két konyhát tartanak, egy húsos konyhát és egy teljes konyhát. És Jeruzsálemben is az éttermek vagy teljesek, vagy húsosak. Egyetlen étterem van, ami mind a kettőt kiszolgálja, de úgy, hogy az emeleten húsos, földszinten teljes. És a lépcsőn őr áll, hogy nehogy véletlenül megszegd a törvényt. Tehát vagy fel kell döntened, hogy vagy az emeletre mész, vagy a földszintre, kettő között nem közlekedhetsz. Na, betartották a törvényt. Tehát ilyen kerítéstörvényeket csináltak. Milyen Isten kép van emögött? Tehát Jahve, a láthatatlan Isten, most már mennyei apuka. Hihetetlen közel került hozzánk. Tehát ez egy elképesztő forradalom. És a mennyei apuka azt jelenti, hogy ideális apuka. Lehet, hogy többen vagytok itt ebben a teremben, akiknek rossz apa képe van. Mert rosszul bánt vele az édesapja. Én is ilyen vagyok egyébként. De ne keverjük össze Istent az apukánkkal. Nem ugyanaz. Isten nem a földi apukánknak a kiterjesztése, hanem egészen más. Ő a mennyei apukánk, ideális apukánk, aki a lehető legjobbat akarja. Ugye Jézus volt az első, aki így merte a Szent Istent megszólítani. Az Ószövetségben én nem találtam egy olyan embert se, aki így beszélgetett volna Istennel, mint Jézus, hogy Atyám, hálát adok neked, hogy ezt a bölcseknek, a kisdedeknek kijelentetted, bölcsekről elrejtetted, stb. Tehát előtte soha senki nem mert ezt megtenni, hogy Jahvét, a Szent Istent az ő atyának, az ő apukájának szólítsa. Egyetlen kivétellel mindig így beszélt róla. Ugye ez az egyetlen kivétel a kereszten volt, én Istenem, miért hattál el engemet. Ennek is megvolt az oka. A Szentlélek, a Szent Szellem ugyanerre szabadít fel minket. Ez nem tiszteletlenség, amikor Istent az apukánknak szólítjuk, mert az. Ez az igazság. Hiszen ő szült újjá minket, az ő természete van bennünk, az ő szellemi igényei vannak bennünk, tőle örököltük a krisztusi természetünket. Ez fejezi ki a mi bensőséges kapcsolatunkat Istennel. Hogyan állíthatod helyre magadban, az elmédben a helyes Isten képet? Tudatosan döntsd el, hogy szakítasz minden múltbeli negatív tapasztalattal. Különösen fontos a szüleinkkel kapcsolatos tapasztalat, fontos, hogy megbocsássál nekik, de hogy szakíts azzal a tapasztalattal. Tudatosan döntsd el, hogy újra kezded Istennel, mégpedig úgy, mint aki a mennyei apukád. Nem egy elvárásokat támasztó Isten, vagy akárki más, hanem mint a mennyei apukád, akire teljesen rábízhatod az egész életedet. És amikor közeledsz a mennyei apukádhoz, közeledj úgy hozzá, mint egy gyermek. Emlékszel még rá, és tudod, hogy ez mit jelent. És bocsáss meg a szüleidnek. Ez az, ami a végső lépés ahhoz, hogy tényleg egy ilyen istenkép alakuljon ki benned. Engedd el az adósságukat. Így végleg elszakad a kötelék az istenkép és az apakép között. Ugye a megbocsátásnak két lényeges pontja van. Az első, hogy elismerem, hogy amit ellenem elkövettek, az bűn volt. Tehát ezt nem is másoljuk, hogy ó, nem tehet róla, meg nem tudom még, hogy szokok kimagyarázni. Amit ellenem elkövettek, vagy elkövetett, az bűn volt. Ezt kimondom. Ez persze fájdalommal jár. Felszakadnak a sebek, igen, fájdalommal jár. A második pont, úgy döntök, hogy ezt az érzelmi adósságot, amit ő velem szemben felhalmozott, a bűne által, ezt az érzelmi adósságot elengedem. Egyszerűen elengedem. Ez a két fontos pontja van a megbocsátásnak, nem csak a szüleinknek való megbocsátásnak. És bízzál benne, mint téged szerető, rólad gondoskodó apukádban. Bízd rá az egész életedet. Add át magad neki, akár nap, mint nap, minden nap, nyugodtan add át magad neki. Mi a legpontosabb kép rólam? Ki vagyok én a mennyei apukám számára? Az ő fia, az ő lánya. Ez is egy nagyon-nagyon gyönyörű kép. Ha ennek a kifejezésnek megtaláljuk és megéljük a tartalmát, ha lemerjük vonni az ebből adódó következtetéseket, akkor lesz pontos képünk magunkról. Ugye ez az egyik legstabilabb alkotmány, a háromlábú szék. Nézzük meg, hogy a mi identitásunknak milyen három lábat ad Isten, ami stabillá tesz minket. Az első láb az, hogy a mennyei apukám által szeretett és elfogadott vagyok. Tehát az elfogadottság. Hozzá tartozom, elválaszthatatlanul. Az elfogadottság a hozzátartozás érzése, vagy ténye. A mennyei atyám számára maximálisan elfogadható és értékes vagyok. Tehát ez az értékesség. És a mennyei apukám szemében alkalmas vagyok arra, hogy ez a gyermeke lehessek, hogy őt képviseljem, mint apukámat. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ez a felhatalmazta, ez egy nagyon érdekes szó, a görögben három jelentése is van. Az első jelentése az, hogy jogot adott. Feljogosított engem arra, hogy Isten gyermekének nevezzem magam. Új identitást adott. Tehát te az ő gyermeke vagy. Szent vagy, igaz vagy, ugyanúgy, mint Jézus. Ajándék. Képességet adott. Új természetet adott. A fiúság lelke, a Szent Lélek, vagy a Szent Szellem benned van, és ez a lélek Jézus lelke, vagy Jézus szelleme. És erőt ad, ez a folyamatos kegyelem. A kegyelem lehetővé teszi számodra, hogy megéld a fiúságodat, hogy megéld azt, hogy ugyanolyan fiú vagy, mint Jézus Krisztus. Hogyan állíthatod helyre az elmében a helyes énképet? Úgy, hogy helyreállítod a helyes istenképet magadban. Tehát a kettő nagyon szorosan összefügg. Úgy, hogy belehelyezed magad a gyermeki pozícióba, a mennyei apukáddal való kapcsolatban. úgyhogy lemered vonni az ebből adódó következtetéseket. Tehát az eddig rólad szóló hazugságokra, amelyek úgy beprogramozódtál, úgyhogy a húg volt a kedvenc, hogy az apukádat nem nagyon láttad otthon, hogy elváltak tőled, stb. Stb. Az ezekből adódó gondolataidat, amik hazugságok, azokat kidobod az elmédből, kimered mondani rá, hogy hazugságok, és befogadod a rólad szóló új igazságokat. Mert nem számít semmit, hogy ki hogy értékel, hogyha Isten téged nagyra becsül, szeret, elfogad és értékel. Akkor mit számít, hogy mások mit gondolnak rólad? Én erre szoktam mondani, hogy gondolatszabadság van. Mindenki azt gondol rólam, amit akar. A lényeg az, hogy Isten mit gondol rólam. Egyedül ez számít. Fogadd el magad. Nyugodtan szeresd meg magad, mert Isten is szeret. Ne gyűlöld magadat. Az biztos, hogy nem lesz egészséges. Az más kérdés, hogy a benned lévő szárkszot, a testet, az gyűlölheted, sőt, az gyűlölni is kell. Mert az a bennünk lévő bűnnek a forrása. De magadat ne gyűlöld. És éld meg az új identitásodat, azt, aki valójában vagy. Vállald fel magadat, és nyugodtan mutasd meg magadat másoknak is.